Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok én is.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A műsort szerdán délután rögzítettük. A hazai földgázellátás fontos forrását jelenthetné a Fekete-tengerben talált 8 milliárd köbméter nyersanyag, amit egy amerikai-osztrák konzorcium termel neki Romániában. A kitermelés azonban késik, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még májusban Houstonban azt mondta, az ExxonMobil szeptemberig nem dönti el, befektete a román Fekete-tengeri földgázmező projektbe, akkor Magyarország ismét kénytelen lesz Oroszországgal tárgyalásokat kezdeni egy újabb hosszú lejáratú földgázszállítás. Megállapodásról. Mi a helyzet Romániában? Lesz kitermelés?
Hát egyelőre ez a projekt, ez valóban leállt. Ennek több oka is van. Talán a legfontosabb oka az, hogy a román kormány olyan szabályozási és adózási környezetet hozott létre, ami gyakorlatilag nem kedvez ennek a projektnek. Lényegében a beruházó ExxonMobil és OMV Petrom azt mondták, hogy amíg nem tudnak egy biztos, stabil megállapodást kötni a román kormánnyal, ami legalább egy 10-15 évre szól, addig ebbe a projektbe nem tesznek be pénzt. Más körülmények is egyébként hozzájárultak ahhoz, hogy ez a projekt leállt, többek között az, hogy az európai gázárak 2009 óta a legalacsonyabb szintre estek, ami feltételezi azt is, hogy előbb-utóbb Romániába is követik az árak ezt a változást. Románia egy kicsit elszigetelt piac egyébként Európán belül, ugyanis nincsenek közvetlen összekötés Románia és Nyugat-Európa között, illetve ami van, azok elégtelenek. Ez is egyébként egy fontos kitétele volt az ExxonMobilnak, illetve a beruházó OMV Petromnak, hogy megvalósuljon a teljes liberalizáció Romániában, és az ország összekapcsolása az exportpiacokhoz.
És hát a hírek szerint Romániában a lakosság egy jó része nincs bekötve a gázhálózatba, vagyis a fogyasztók arányaiban is kevesebben vannak, mint mondjuk Európa, az Európai Unió más országaiban.
A helyzet az, hogy a gáz azért fontos Romániában. Az igaz, hogy viszonylag alacsonyabb azoknak a száma, akik közvetlenül gázt fogyasztanak Romániában, viszont a lakosság egy jelentős része távhőszolgáltatást kap, a távhő pedig hozzá van kapcsolva az országban a gáz árához, tehát mindenképpen szükséges számukra az, hogy a gázára ne legyen túl magas. Ez ugyanis nagyon jelentős terhet jelentene a lakosság számára, ezt szeretnék tulajdonképpen ők elkerülni. Ezért volt lényegében az is, hogy a gázárakat a lakosság számára befagyasztotta a román kormány. Tulajdonképpen ez az intézkedés volt az egyike azoknak, amelyet jelentősen bírált az amerikai, illetve a román vállalat. Ezért sem ruháznak be a Fekete-tengerbe.
És a nemzetközi kereskedelem, a külföldi szállítások, mert ugye a tervek arról szóltak, hogy Magyarország felé jött volna egy vezeték.
Ez a vezeték elindult, illetve ennek az építése elindult, ezt egyébként az Európai Unió is támogatja. Ez az a bizonyos Brua vezeték, amely Bulgáriától Románián keresztül ugye Magyarországra, illetve Ausztriába ment volna. Van egy vita egyébként arról, hogy a vezeték hol végződjön, mégpedig a vita arról szól, hogy az innen érkező alapvetően román gázt Magyarország vagy Ausztria disztribútálja. Itt a magyar fél, ugye a MOL csoporthoz tartozó FGS is azt mondta, hogy ők nagyon szívesen eladnák ezt a gázt, hiszen van bőven vevőjük rá. Nyilván az osztrák OMV, illetve az osztrák Baumgartner központi gázelosztó is szívesen részesedést nyerne ebből a gázból, hiszen számukra is ez egy többletüzletet jelent.
Mikor derülhet ki, hogy hol végződik ez a gázvezeték?
Ez azt gondolom, hogy egy-két éven belül lezajlódhat ez a vita, és itt vannak jelek is arra, hogy megegyezés lesz. Én azt gondolom, hogy egy inkább érdekes kérdés az az, hogy valóban lesz-e beruházás a Fekete-tengerbe. Ugyanis ez a Brua vezeték akkor egy értelmes beruházás, hogyha a Fekete-tenger felől legalább évi 3-4 milliárd köbméter többletgáz érkezik Romániába. Románia jelenleg többé-kevésbé egyensúlyban van gáz szempontból. Ez magyarul azt jelenti, hogy ők körülbelül annyit termelnek, mint amennyit elfogyasztanak. van egy némi téli-nyári különbség, tehát télen importálnak Oroszországból, mert ugye akkor gáz igényük van, nyáron pedig próbálnak, amennyit lehet betárolni, de alapvetően egyensúlyban van az ország, tehát akkor tudják ezt az új vezetéket kihasználni a felek, hogyha a fekete-tengeri beruházás megvalósul. Én erről az oldalról látok most nagyobb veszélyt, mint sem arról az oldalról, hogy vita van a vezeték végpontjával kapcsolatban, hogy ez Magyarországon vagy az ausztriai Baumgartnerbe végződjön.
És feloldható Bukarest és a konzorcium közötti vita? Mennyire mélyek a szakadékok, illetve mekkora a vita? Ugye az egyik, mint említette, az, hogy befagyasztották Romániában a földgázárakat, de mondjuk ha Magyarország lenne az egyik nagy vevő, ez nem feltétlenül befolyásolná az Exxon és az OMV beruházását.
A vita alapvetően a beruházók konzorcium és a román kormány között nem azon van, hogy kinek adják el a gázt. A vita alapvetően arról szól, hogy létre tud-e Románia hozni egy olyan hosszú távú megállapodást, amely betartható lesz, és amely legalább 10-15 éven keresztül egy stabil környezetet biztosít a beruházók számára. Úgy tűnik egyébként, hogy a román politikának az instabilitása és a kérdés fontossága, illetve a kérdés bonyolultsága az, amely megakadályozza ennek az új szerződésnek a létrejöttét. Ez egy nagyon nehéz és rendkívül komplikált kérdés. Én nekem az az érzésem, ismerve például a román OMV Petromot, amelyet ugye közelről is figyelek, hogy talán Romániában a szaktudás is kevés ahhoz, hogy ezt az ottani minisztérium pontosan kidolgozza, és politikai konszenzus sincs arról, hogy ez milyen szerződés legyen. Magyarán szóval például a román politikusok félnek attól, hogy aláírják ezt a konzorciális szerződést. Megvan ugyanis a veszélye annak, hogy őket például korrupcióval vádolják. Azt mondja a helyi publikum, hogy ők olcsón eladták a román gázt. Ez is egy olyan ok, ami miatt a politika nem mer beállni egy ilyen szerződés mögé.
Ez akkor azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy Magyarország egy újabb hosszú távú orosz gázszerződést kell, hogy kössön? Amit ugye Szijjártó Péter még májusban Houstonban mondott?
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekünk hosszú távú szerződést kell az oroszokkal kötni. Az viszont egyértelműen látszik, hogy a legígéretesebb vonal, ez a Románia felől érkező nem orosz gáz, ez egyre inkább veszélyben van, és ez sajnos az ország tárgyalási pozícióit némileg gyengíti. Ezzel együtt az látszik most, hogy az európai gázpiac többletes, túlkínálat van, emiatt is, és amiatt is, hogy valószínűleg a jövőben egyre több alternatívánk lesz. Én azt gondolom, hogy értelmesebb lenne egy rövid távú, tehát maximum 1-2 évre szóló szerződést kötni az oroszokkal, nem egy hosszú távú 10-15 éves szerződést.
És Moszkva részéről, illetve a Gazprom részéről ez elképzelhető, mert Budapest lehet, hogy szeretne ilyet, de ugye a másik fél is kell hozzá.
Hát nyilván az oroszok szívesebben vennék azt, ha hosszabb távon le tudnának minket kötni, mint vevőket. Ugye az európai gázpiac egyre inkább túlkínálatos. Egyrészt a cseppfolyós földgáz oldaláról jön egyre nagyobb mennyiségű import a kontinens felé. Másrészt Oroszország is szeretne piacot megtartani és növelni. Ezen felül nagyon sok alternatíva kezd kirajzolódni, többek között a földközi tenger térségéből jöhet jelentős mértékű földgáz Európa felé. Ez azt jelenti, hogy van egyfajta verseny a vevőkért. Nyilván egy eladónak egy ilyen helyzetben az a jó, hogyha az egyik vevőjét meg tudja hosszú távon tartani. Tehát azt gondolom, hogy az orosz érdek nyilvánvalóan az, hogy egy hosszú távú, legalább egy 10-15 éves szerződést kössenek. Azt gondolom, hogy a mi érdekünk talán inkább az, hogy ilyen szerződést ne kössünk, próbáljuk kihasználni ennek a túlkínálatos piacnak a lehetőségeit.
És a túlkínálat miatt, illetve a jelenlegi európai, illetve magyar helyzet miatt elképzelhető az, hogy az árban rugalmasabb lesz az orosz fél, mint eddig?
Ez valószínűleg így van. Az látszik, hogy az utóbbi 10 évben azért egy nagyon versenyképes európai gázpiac kialakult, és hát egyre több eladó és vevő tartja elfogadhatónak a kialakult európai gázpiacok árait, többek között itt Európában a már említett Baumgartneri központnak az árait, illetve ha egész Európát nézzük, itt a leginkább irányadó ár az a bizonyos TTF piac, ami Hollandiában található. Elképzelhető az, hogy ha kötünk is egy hosszabb távú szerződést, akkor jó eséllyel nem olaj árindexált szerződés lesz ez, mint korábban, hanem például ehhez a holland TTF árhoz lesz valamilyen szinten kötve az ár.
És ez mekkora különbséget jelent, vagy jelenthetne? Több százalék, vagy akár 10%-ot is meghaladó különbséget hozhatna?
Hát, ha megnézzük az elmúlt 10 évet, ez időben nagyon nagy különbségeket jelentett. Néha egyébként a mi előnyünkre, előfordult olyan eset is, amikor az olajárak csökkentek jelentős mértékben, miközben a TTF gázárak magasabbak voltak. Az utóbbi időszakban jellemzően egyébként a földgázárak ugye jó sokkal nagyobb mértékben estek, mint a kőolajárak, tehát ha mondjuk olyan szerződésünk lenne, amely a földgázárakhoz kötni a magyar beszállítási árakat, az alapvetően nekünk előnyös lenne a mostani környezetben.
És a cseppfolyós földgáz, amit említett, mennyire lehet versenyképes? Mert hogy a cseppfolyósítás, az ideszállítás drágább, mint hogyha egy vezetéken, egy nagyon drága vezetéken ugyan, de egy létező vezetéken szállítanák Európába a gázt. Szóval versenytárs, vetétárs, vagy valóban a mostani gázárak mellett a cseppfolyós földgáz?
Azt gondolom, hogy igen, bár ennek a gáznak az előállítása és szállítása egy magasabb költséget jelent, mint a, mondjuk az orosz vezetékes szállítás. Azonban akkorát fejlődött a technológia, és olyan mértékben nőtt a megtalált és kitermelhető gáz mennyisége, hogy adott esetben igen, ez egy komoly vetétársa lehet a vezetékes földgáznak, illetve az európai belső termelésnek. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy Európa a világ legnagyobb gázpiaca. Itt van egy nagyon komoly belső kínálat is, ami viszont jelentősen csökken. Többek között Hollandia döntött úgy az utóbbi 2 évben, hogy ők csökkentik a saját termelésüket, teszik ezt a meglevő gázt a jövőre nézve, illetve volt bizonyos földrengés veszély, ami miatt ők csökkentették a termelésüket. Tehát látszik az, hogy Európa jelentősége ebben a globális gázpiacban még nőni is fog a jövőben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a nagy cseppfolyós termelő országok, tehát mondjuk Katar, vagy az Egyesült Államok, vagy Kelet-Afrika igenis számítani fog az európai piacra.
És ugye kérdés az, hogy mondjuk Magyarországra honnan érkezik a cseppfolyós földgáz. Az egyik lehet a Krki terminál Horvátországban, amelyben jelentős tulajdonrészt szerezne, illetve venne Budapest, ha az megépül.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hogy a magyar állam ebbe a projektbe beszáll. Természetesen itt is vannak kockázatok, és itt is bizonyos dolgokról meg kell állapodni. Többek között arról, hogy milyen áron hozhatjuk el ezt a cseppfolyós földgázt, illetve a cseppfolyós földgázból visszalakított földgázt Magyarországra. Ugye Horvátország korábban jelentős díjakat kért ezért a gázszállításért, a szokásos európai díjaknak a többszörösét. Ha például ebbe sikerül megállapodni Horvátországgal, és a projekt egyéb részleteiről is sikerül megállapodni, azt gondolom, hogy egy komoly és jelentős forrás lehet Magyarország számára a cseppfolyós földgáz. Látjuk egyébként a régióban azt, hogy ez már halad előre, például a Baltikumba vagy Lengyelországba már aktívan szállítanak be cseppfolyós földgázt, és azt gondolom, hogy a Krki terminál nem csak Magyarország, de a régió számára is egy fontos forrás lehet.
És hogyan most ennek a tervezése, illetve az építése? Még ősszel, amikor Budapesten járt a terminállal foglalkozó horvát cég egyik kommunikációs vezetője, azt mondta, hogy akkor tájt már a kapacitás lekötése zajlott, illetve zajlik. Ehhez képest eltelt majdnem 1 év. Mikor épül meg, illetve mikor kezdődhet ott meg a cseppfolyós földgáz fogadása és a gáz továbbítása?
Maga a projekt ez több mint 10 éves, tehát igen lassan halad, és azt gondolom, hogy ha a kulcskérdésekről sikerül megállapodni Horvátországgal, tehát a már említett tranzitdíjak például egy ilyen fontos kérdés, illetve a projektnek az egyéb beruházási kérdései, akkor ez az egész Krki terminál viszonylag gyorsan, tehát 1,5-2 év alatt megépülhet. Van még néhány kérdés, amiben a feleknek nem sikerült megállapodniuk. Ez okozza azt gyakorlatilag, hogy ez a projekt nem halad előre. A már említett kapacitás lekötések esetében is azt lehetett látni, hogy magáncégek viszonylag kevés kapacitást mertek lekötni, pont a projekt bizonytalansága miatt. Én ezért is gondolom azt, hogy egy jó ötlet, ha a magyar állam ebbe beszáll, ugyanis pont ezt a fajta kockázatot csökkenteni, hogy mondjuk egy projekt nem épül meg, és akkor egy magáncég hiába köt le egy kapacitást, ha a projekt nincs kész, ugye nem hozhat be onnan gázt.
De akkor ebben a pillanatban nem tudjuk, vagy nem tudhatjuk, hogy mikor kezdődhet el a beruházás, mikortól számíthatjuk azt a másfél-két évet?
Az én ismeretem szerint egyelőre még pontosan nem lehet ezt tudni, hogy mikor lesz ennek a projektnek a vége, mikortól tudunk majd innen gázt beszállítani.
És említette az amerikai cseppfolyós földgázt. Úgy tűnik, hogy Moszkva és Washington között valami fajta versenyfutás kezd kialakulni az európai földgáz eladásért, ami egy viszonylag új jelenség az amerikai cseppfolyós földgázzal jelent tulajdonképpen meg. És ez nem csak gazdasági, hanem politikai szálon is beindult. Különböző eszközöket vetnek be mindkét oldalon. Például az amerikai szenátus szakbizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azon cégvezetők ellen, akik az orosz forrásból származó nyersanyagot továbbító északjáramlat 2 hálózat kiépítésén dolgoznak. Mekkora a harc vagy a verseny a két ország között?
Az látszik, hogy az Egyesült Államoknak egyre több cseppfolyós földgáza van. Ha az összes olyan projekt megépül az Egyesült Államokban, amelyet most terveznek 2021-22-ig, az azt jelenti, hogy számukra kb. Olyan 200 milliárd köbméternyi cseppfolyós földgáz kapacitás áll majd rendelkezésre, aminek egy jelentős részét ők azért Európa felé szánják, egyszerűen azért, mert fizikailag Európa van hozzájuk a legközelebb, mint nagy piac. Ugye itt a cseppfolyós földgáznál egy nagyon fontos tényező a fizikai távolság, ugyanis az anyagot folyamatosan hűteni kell. Tehát nem mindegy az, hogy mondjuk Houstonból Európába 15 nap alatt jön egy tanker el, míg mondjuk Szingapurba 30-40 nap alatt. Emiatt számukra az európai piac az egy kulcspiac, és hát ennek megfelelően próbálnak az amerikai politikán keresztül is lobbizni azért, hogy nekik egyre nagyobb piacuk legyen Európa. Nyilván itt a tradicionális orosz, illetve norvég importőrök szintén jelen vannak, és hát ők szeretnék ezt a pozíciót megtartani. A szerencsés körülmény az az, amit már említettem is, hogy az európai piac bővül, egyrészt a kereslet is növekszik, másrészt a belső források elapadnak, így egy növekvő tortán kell majd megosztozni, de az tény, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között egyenlőbb a feszültség ezen a téren, többek között az északáramlat 2-t próbálják ilyen módon megfúrni az amerikaiak. Hozzáteszem azt, hogy ez egy nagyon fontos projekt Németország számára, és a benne levő cégek azok nagy globális olajipari vállalatok, úgyhogy emiatt én kétlem azt, hogy ezen cégek ellen egy sikeres amerikai lobby, vagy egy sikeres amerikai szankció fog a végén belépni, de az tény, hogy minden áron próbálják az amerikaiak azért ezt a projektet megállítani és megfúrni.
És hogyha összehasonlítjuk mondjuk így az átlagos orosz gázárát, az átlagos amerikai cseppfolyós gázzal, ami Európába érkezik, mekkora a különbség?
Gyakorlatilag egy ár van Európában, tehát az amerikai cseppfolyós földgázt kínáló cégek is ezt az árat kapják. Tehát ilyen szempontból nincsen különbség. Abban van esetleg különbség, hogy költség oldalról kinek vannak kedvezőbb számaik. Ilyen szempontból úgy tűnik, hogy az oroszoknak jobb a helyzetük. Ők ugye már egy meglevő infrastruktúrát használnak, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy Jamal-félszigeten milyen termelési költség van, az nagyon alacsony, még az egyébként nem túl magas amerikai pala gázhoz képest is jóval olcsóbb. Tehát költség oldalról az oroszoknak van előnyük. Nyilván egy árháborúban ők se szívesen mennének viszont bele, hiszen az a saját nyereségüket csappantaná meg jelentős mértékben, csökkenteni. Tehát ár oldalról az oroszoknak van előnyük, de mivel egy ár van Európában, és ez az ár elfogadható az amerikaiaknak, akkor ezen az áron az amerikaiak is szívesen szállítanak ide.
Ez azt jelenti, hogy megéri az amerikai cseppfolyós földgázt Európába hozni? Van rajta profit?
Alapvetően igen. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen az amerikai belső ár. Most jelenleg az amerikai Henry Hub bár szintén egy 10 éves mélypont körül van, tehát esett ugye jelentős mértékben az európai gázár is az utóbbi néhány hónapban, viszont az amerikai gázárak is estek. Most néztem meg az amerikai energiaügynökségnek a legutóbbi jelentését, ők azt emelték ki, hogy az utóbbi néhány hónapban különösen Európa felé nőtt a cseppfolyós földgázeladások mértéke az Egyesült Államokból. Én gondolom, hogy ezt azért teszik a felek, mert ezen nekik nyereségük van.
És Magyarországra jut, vagy juthat az amerikai gázból? És ha igen, akkor milyen útvonalon?
Hát áttételes módon juthat, ugye az Európában, vagy Nyugat-Európában érkező cseppfolyós földgáz tulajdonképpen vezetékrendszeren elszállható Magyarországra. Nem feltétlenül ez azt jelenti, hogy közvetlenül az a gáz jön ide, amit ott vagy onnan hoznak, de egy dominó elvszerűen ez a gáz ezért ez eljut Magyarországra is. Tehát lehet, hogy az az adott molekula, amit mondjuk mi a hagvezetéken Nyugat-Európa felől megvásárolunk, az eredetileg mondjuk orosz volt, de azáltal, hogy mondjuk Franciaországba vagy az amszterdami kőolaj háromszögbe, nagyon sok ugye LNG kapacitás is van, tehát hogy odaérkeznek, vagy odaérkezik egy jelentős mennyiségű cseppfolyós földgáz, az a dominó elvnek köszönhetően mindenhol lejjebb viszi az árakat, és mindenhol lehetővé teszi azt, hogy elhozzuk azt a gázt ide.
És ez lehet alternatívája 2020-ban, vagy akár 2021-ben az orosz gáznak Magyarországon?
Alapvetően igen, tehát ugye Nyugat-Európa felől azért mi viszonylag nem ilyen gázt tudunk vásárolni. Ha az ismereteim nem csalnak, azért a HAG vezetéken legalább 4 milliárd köbméternyi gáz érkezhet évente.
Oroszországból mennyi csak az összehasonlítás kedvéért?
Onnan nagyobb a kapacitás. Egyébként a mostani magyar fogyasztás az olyan 8-9 milliárd köbméter körül van. Nem szabad elfelejteni, hogy van egy 1,5 milliárd köbméternyi magyar termelés is. Tehát valamennyi mennyiségre szükségünk van egyébként a keleti irányból is, illetve adott esetben Szlovákia felől is, ahonnan ugye szintén van egy vezeték, ami érkezik Magyarországra, de egy jelentős mennyiséget tudunk azért Nyugat-Európa felől is vásárolni, ami azért ezt a fajta keleti függésünket csökkenti.
Ugye, mint említette, az északi áramlat 2 gázvezetéken nagy erőkkel dolgoznak, egy nagyon drága projekt, viszont másik oldalról azt lehet folyamatosan hallani, hogy az európai gazdaságokat próbálják dekarbonizálni a klímaváltozás elleni lépésekkel, minél kisebb széndioxid kibocsátást elérni. Hogyan változik emiatt? Egyáltalán változik-e emiatt Európa földgáz felhasználása? Vagy a következő évtizedben, akár a következő évtized végére mire lehet számítani? Jóval kevesebb földgázt fog Európa felhasználni, vagy az igények és akár az elektromos áram igény miatt, akár a mostaninál is többet?
Meglepő módon pont ez a harc, ez alapvetően a földgáz felhasználást növeli. Ugyanis a helyzet az az, hogy a földgáz nagyon jó alkalmazható úgynevezett háttérkapacitásnak, vagy backup kapacitásnak a megújuló energia mellé. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha létesítek mondjuk egy szélfarmot, vagy létesítek egy napelemparkot, és ebből megújuló energiát termelek, ahhoz, hogy ez az energia gyakorlatilag mindig biztosítható legyen, ezért egyre több esetben Nyugat-Európában, Németországban megköveteli a szabályozó azt, hogy legyen egy háttérkapacitás, amelynek a legolcsóbb formája és legjobban szabályozható formája pont egy földgáz alapú áramtermelő egység, tehát egy földgáz alapú erőmű, úgyhogy ez az a tényező, ami leginkább növeli most a földgáz felhasználását Európában. Egyébként az európai földgáz felhasználás 2014-ig csökkent, 2014 óta viszont pont emiatt a tényező miatt jelentősen nőtt. És hogyha nézzük azt, hogy milyen politikák lépnek életben Nyugat-Európában, vagy például Németországban, ugye, hogy csökkenteni akarják a nukleáris erőművek arányát, sőt 2022-ig ugye ezeket meg is akarják szüntetni, majd ezt követően a kőszénerőműveket is ki akarják vonni az áramtermelésből. Én azt gondolom, hogy egyértelműen a földgáz és a megújuló irányába mennek el, tehát mindenképpen ez a földgáz kereslet növekedése felé hat.
Az aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. A hírek után folytatjuk a kőolajpiaccal.